Én nem gondoltam, hogy megérem azt, amit rebesgetnek, egyelőre csak rebesgetnek, hogy az Európai Unió hozzá fog nyúlni az agrártámogatási rendszerhez. Ez egy szent tehén volt. Lehet, hogy még most is az, majd ezt fogjuk megbeszélni. Ugye azt mondták, hogy az uniós költségvetés jelentékeny része agrártámogatásra megy el. Változik a világ, változnak az érdekek, és úgy tűnik, hogy időről időre nekifutnak a közös agrárpolitika reformjának. Aztán ez egy kicsit megváltozik, de olyan alapjaiban nem változik meg, vagy nem változott ideig, de lehet, hogy most fog. Hogy milyen irányba, Forrián Zoltánnal, az Erste Agrár Központjának vezető agrár szakértőjével beszéljük át. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggel!
Kicsit megkésve, mert ez valamikor a nyári szünidő idején, mikor mindenki vadul pancsolt a Balatonban is, vagy valamelyik közeli tengerparton, jött a hír, hogy az Európai Bizottság bedobná azt az elképzelést, hogy mi lenne, ha hozzányúlnánk a közös agrárpolitikához, mégpedig hát például a területalapú támogatási rendszerhez. Az első kérdés, hogy van ebben az ügyben valamiféle friss fejlemény, vagy ott mindenki megmaradt a megdöbbenésnél, és nyilván kritizálja minden érintett ezt az elképzelést?
Szó sincs róla, óriási felhördülés van Európa szerte az Európai Bizottság reform elképzeléseivel szemben, de érdemes azért picit folyamatában érzékelni ezt a dolgot, hiszen ha visszamegyünk 1980-ig, akkor még a közös agrárpolitika vitte el az európai büdzsé közel 80%-át, azóta ugye folyamatosan csökken az arányunk, tehát most olyan 25% körül van az európai büdzséből a közös agrárpolitika, de láthatóan a többi szektor ezt is folyamatosan támadja. A reformok ugye is ciklusról ciklusra megtörténnek, ami miatt tényleg jól vezetted föl, és tényleg történelmi ez a kezdeményezés, az az, hogy megszűnnének az önálló alapjai az agrárpolitikának. Magyarul az a kiemelt státusz, amiben sok-sok évtizede van az közös agrárpolitika, azt tervezi megszüntetni az Európai Bizottság, ami ugye számunkra egy nagyon érdekes és fájó mellékzöngét is tartalmaz, hiszen ezzel, hogyha ez megtörténik, akkor ugye ettől kezdve az agrárpénzeket is lehet jogállamossági követelmények teljesüléséhez kötni, amivel kapcsolatban nekünk nincsenek túl jó tapasztalataink. Igen.
Figyelj, Zoli, egy kicsit lépjünk hátra, és egy kicsit a filozófiáját nézzük meg ennek a dolognak. Ugye a közös agrárpolitika az azért jött létre, mert kiadták a politikai ukázt annak idején a második világháború után, hogy soha többi éhínséget Európában. Ez tökre betöltötte olyannyira ez az egész agrárpolitika, hogy túltermelést okozott egy csomó ágazatban. Ez egyrészt tartatatlan volt, ezt elkezdték ugye leépíteni. A másik, amit te is mondtál, hogy egyre kevesebb ember él a mezőgazdaságból, tehát a politikai érdekérvényesítő képességük is csökken. Ez is egy ilyen ebben az irányba ható reformért kiáltó elképzelés. A harmadik meg, hogy hát minden évben megírják, hogy az angol királynő, vagy éppen a leggazdagabb magyarok közül ki, és mennyi agrártámogatást kap alanyi jogon, pusztán azért, mert jó gazdag ember, és van egy csomó földje, tehát maga a rendszer sem túl igazságos. Harmadsorban tökre megváltoztak az agrártermelésnek az alapjai, egyre jobban abba az irányba megyünk el, hogy környezetbarát módon, hogy vidékfejlesztéshez kötik ezeket a támogatásokat. Tehát egy csomó ösztönző van abba az irányba, hogy ehhez hozzá kell nyúlni.
Igen, valójában folyamatosan fejleszteni kell, hiszen teljesen megváltozott az agrárpiac, a klíma, teljesen más a koraeloszlás, a méretbeli változások a mezőgazdaságban. A dolog lényege az, hogy ez a agrárpolitikai változások, ezek évtizedek óta, ugye ciklusról ciklusra, azzal indulnak, hogy megpróbálják megvédeni az agrárpolitikusok az agrár támogatások szintjét. Láthatóan nem tűnt túl sok sikerrel, de még az is siker, hogy az agrárpolitika, a közös agrárpolitika egyáltalán létezik, és a jó hír, hogy a következő pénzügyi kifizetési ciklusban még bizonyosan létezni is fog. De hozzányúlni azt igazából versenyképességi szempontból kellene. Itt ebben az előterjesztésben ilyen én nem látok. Tehát itt egy egészen politikai megközelítés látszik, és amit még nagyon hiányolok, hogy nincs benne stratégia. Tehát arról szól a történet, hogy belakuljuk egy közös kalapba minden támogatást, a problémákat elutaljuk a tagállamok fővárosába, a kormányainak, osszátok szét ezt a borítékot, ha ugyanígy akartok adni az agrárosoknak, akkor adjatok, erre van lehetőségetek, de a problémáitokat ne Brüsszelen kétek számon, mi küldjük a pénzt, mondom, itt az árójel a jogállamiság miatt mindig nyitva van, de a lényeg az, hogy akkor oldja meg a nemzetállam, ebben egyébként mi jók vagyunk, tehát ugye ebben a ciklusban is ugye sikerült nagyon komolyan kimaxolni a támogatásokat és jelentősen növelni ugye a pályázati forrásokat is, tehát ebből a szempontból nem borús a kép, de abból a szempontból, hogy az egész keret egy értelmezhető, egy 15-16%-os csökkenést irányoz elő, abból a szempontból ez egy aggályos dolog, de úgy látom, hogy egyébként ez egy jó szabályozott folyamat, tehát amit érzékelni kell, hogy az Európai Bizottság ugye menetrend szerint a félidős felülvizsgálatok után mindig előáll a következő ciklusra vonatkozó terveivel, amiben mindig jó magasra teszi a lécet, most is jó magasra tette a lécet, egyszerűen azért tudjon alkudni. Ugye alkú pozícióját jó erősre teszi azzal, hogy nagyon keményeket mond be, és aztán kegyet gyakorol, hogy engedélyeket ad. Hát ugye ismerjük ezt az amerikai politikában is a napjainkban, de a lényeg az, hogy nem ebben a formában fog megvalósulni, ez 100% az elképzelés, de nagyon kemény mes lesz az, hogy megvédjük például a függetlenségét az agrár alapoknak, amiről egyébként a múlt héten az Európai Parlament is állásfoglalást bocsátott ki.
No, mi az, ami a leginkább kiverte a biztosítékot a gazdálkodóknál, mikor nyáron kiszivárgott ez az elképzelés az Európai Bizottságtól, és annak szakértői szemmel milyen következményei lennének, ha ez megvalósulna, ugye nem győzök hangsúlyozni, hogy egy, ez egy tervezet, kettő, majdnem biztos, hogy nem így fog megvalósulni.
Így van, nem csak, hogy nem biztos, hogy nem így fog megvalósulni, hanem arra is számítok, hogy egy, de talán még inkább két átmeneti évvel fog indulni a következő ciklus, ahogy ehhez már hozzászoktunk az utóbbi két ciklusban, tehát a mostani rendszer biztos, hogy egy, szerintem legalább még akár két évvel is tovább tartott, ami nekünk jó hír. A kérdésedre visszatérve az első részét már taglaltuk, tehát a két agráralap függetlenségnek megvonása, az nagyon fáj az agrárosoknak, tehát ettől kezdve ugye sokkal kockázatosabb, hogy meg tudják-e tartani a támogatási szinteket. A másik dolog, hogy amit eddig területalapúnak, vagy egyes pillérnek neveztünk, ma már ezek a elavult kifejezések, de így tudjuk azonosítani ezt a területet. Ezek ugye jövedelem pótló támogatás típusúvá akarják alakítani Brüsszelben. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy minél kisebb az üzem, minél kisebb a jövedelme, annál nagyobb támogatást kapna. Magyarul egy elég komoly degressziót találtak ki, tehát mondjuk 100 000 euró felett egy fillért sem kapnának az üzemek. És lefelé is ugye arányosan csökkentenék a támogatásokat. Itt jelent ez, az megint nem egy versenyképességi gondolkodást, alapvetően a kisüzemek jövedelmét akarják stabilizálni, és itt térek vissza arra, amit az előző gondolatodban mondtál, hogy a támogatási rendszer igenis a világ legtöbb részén ugye politikai üzenetekkel is bír, nem csak gazdaságiakkal, tehát szavazati meg jó pozíciókat szeretne a kormányzat érni az agráriummal szemben. Az, hogy így a kisebbek felé csoportosulna át a mostani egyébként valóban torzult jó példákat osztál, tehát 80%-ban ugye a üzemek 20%-a kapja meg a Európa minden tagállamában átlagosan a támogatások jó részét, tehát érdemes ezt felülvizsgálni, de én azt gondolom, hogy nem úgy, hogy a nagyoktól elvesszük és a kicsiknek odaadjuk, mert a kicsik ugye sokkal nehezebben értelmezhető piaci kategóriánként. Nézzünk itt szét Magyarországon. világon. Tehát a kisüzemi mezőgazdaságnak a versenyképessége hát erősen átlagában megkérdőjelezhető, jó részüket ez a támogatási rendszer tartja életben. Uh-huh. Tehát ezeket ezután is életben fogja tudni tartani, és én azt remélem egyébként, hogy és ezt is hirdetem már nagyon régóta, hogy itt az idő, hogy átlépjük a saját ágyékunkat, és ez a kisüzemi szervezettségű mezőgazdaság igenis szervezetté váljon, megmarad neki az erős támogatási lápa, és hogyha szervezetten, integrációban működik majd, akkor a versenyképessége is meg tud javulni. Tehát ebben vannak lehetőségek, de ahonnan kiindultunk, ugye elég sok kockázata is van ennek a reform elképzelésnek.
Nagyon érdekes az is, hogy kik a kedvezményezettjei ennek az új elképzelésnek, és ez is mutat egy irányt. Itt vannak például a fiatal gazdák, családi gazdaságok, női termelők, természeti károkkal sújtott területek, a növénytermesztés és az állattenyésztés kombinálók. Viszont a nyugdíjasok nem kapnának jövedelempótló támogatást, ami azért elgondolkodtató, mert hogy épp az a probléma, hogy előregedőben van az agrárnépesség, és nem csak nálunk, hanem Európában is.
Igen, az Európai Unió átlagában 58% az 55 év feletti gazdálkodóknak a száma, tehát valóban fel akarja gyorsítani a bizottság a generációváltást, ami így önmagában nem hangzik rosszul, ugye nálunk folyó program is van erre, de ezt jó, sokkal finomabban, cizelláltabban kellene megközelíteni, a generációk együttélésére helyezve a hangsúlyt. Kiválthat egy komolyabb nyugdíjba vonulási hullámot legalábbis az üzemek vezetését illetően ez a kezdeményezés.
Hát igen, csak lesz-e, aki átveszi, mert a mezőgazdasági tevékenység meg nem divatos elfoglaltság manapság a fiatalok körében, és akkor finoman fogalmaztunk. Nem jön ebből megint egy ilyen összeolvadási hullám?
Tehát, hogy sok lesz... Ez már elkezdődött ez a folyamat. Egyébként nem értek vele egyet, mert az egyetemeken egyre népszerűbbek az agrártakok, tehát jönnek a fiatalok ebbe a szektorban, ugyanis egy ugyanolyan digitális munka lesz ez, és egyre kevesebb fizikai munkát tartalmaz majd, mint az összes többi iparágban való munka. Én azt gondolom, hogy lesz, sőt, igen, már elkezdődött a reneszánsz az agráriumban való felsőfokú végzettséggel való tevékenykedésnek. Tehát a jövő hosszabb távon én azt gondolom, hogy biztosított ebből a szempontból. A probléma az, hogy tényleg nehezen adják ki a kezükből a rendszerváltók, uh-huh, ezeket az üzemeket felépítő idős emberek a kormányrudat. Akinek van és ügyesen kinevelte már az utódját vagy a családtagját, az a persze könnyebb a helyzet, de láthatóan akik meg problémáik van ezen téren, azokból elég sok már is piacon van. Tehát uh-huh, azért jól látjuk innen a pénzügyi szektorból, hogy elég sok eladó üzem van, és a koncentráció az elkövetkező években már csak emiatt is fel fog gyorsulni, nem csak a klímaváltozás, a munkaerőhiány, a piaci változások, uh-huh, és még hosszan sorolhatnám azokat a kihívásokat, amikkel küzdenek a mezőgazdálkodók.
Ugye egy tervezetről beszélünk, és lehet, hogy a hallgató legyint, hogy akkor miért beszélünk egy tervezetről. Én azt gondolom, hogy ez filozófiaváltás jelent. Tehát lehet, hogy lejjebb fognak adni, lehet, hogy majd nem lépik meg ezeket a nagyon durva dolgokat, de hogy az irány ez lesz, az elég nyilvánvalónak tűnik. Tehát, hogy egy leépülő támogatásra kell számolni, hogy valószínűleg lesznek olyan kedvezményezetti körök, akik eddig nem voltak, hogy most ebbe bekerülnek a fiatal gazdák vagy a nők, az persze még kétesélyes, de hogy nagyon változik a profilja ennek az egésznek. Hogy lehet erre felkészülni?
Ez nagyon egyszerű dolog, illetve nagyon bonyolult dolog másik oldalról, hiszen, ahogy mondtam, a magyar agráriumnak át kell lépni az árnyékát, és egy sokkal szervezettebb, integráltabb, egy stratégia köré csoportosuló jövőképet kell csinálni. Gyakorlatilag nagyon jók az adottságaink továbbra is minőségi élelmiszert tudunk sokkal nagyobb mennyiségbe előállítani, mint az országnak szüksége van, de ezt ugye meg kell találnunk a helyét ezeknek az élelmiszereknek az európai és a világpiacon. Nyilván olyan kihívások, mint a keleti orosz-ukrán kazak, és még hosszan sorolhatnám, akik a tömegcikkekben ugye versenyképesebbek lesznek nálunk minden időkben, azokkal ugye a versenyt nem ezen a téren kell fölvenni, de én azt gondolom, hogy ez ez az agrárpolitikai kezdeményezés is abba az irányba nyomja a magyar agráriumot, hogy igenis találja ki magát, most találja ki magát. Milyen
ez kinek a feladata, ez az agrárirányítás, hogy akkor azt tudjuk mondani, hogy engedjük el a monokultúrás, nagy táblás növénytermesztés, de engedjük el a munkaigényes kertészeti ágazat, és innentől álljunk rá, nem tudom, tehát hogy ilyen fajta stratégiára van szükség, és ehhez kéne akkor a brüsszeli forrásokat hozzárendelni, gondolom.
Így van, sokkal könnyebb egy valamivel kisebb büdzsét egy határozott célrendszerhez igazítani. Én nem így fogalmaznám meg a célokat, ahogy te itt megpróbáltad. Én nem engedném el semmit. Mindegyikben kell lenni magas hozzáadott értékű, magas hatékonyságú üzemeknek, tehát nem hagynék ki növényeket, meg ilyeneket, ezeket a piac úgy is megoldja majd. A dolog lényege az, hogy ki kell találnunk, ott mondok egy jó szlogent, Hungarian Food, és ez egy minőségi kategóriát kellene, hogy jelentsen az élelmiszer piacon, ehhez kell hozzárendelni, most mondok egy jó példát, hogy te is mondtál egyet, hogy a búza az élelmiszer, az nem takarmány. Tehát a búzát például, azt igenis szinte kizárólag csak élelmiszer célokra kellene termelnünk, a takarmányozást oldjuk meg a takarmánygabonákból, a magas minőségi búzát viszont nagyon kevesen tudnak már a világon előállítani, nekünk ezekhez a körökhöz kell csatlakozni, és bizony most is, aki megnézi a milánóit, bolognait, bécsi tőzsdéket, ott ugye 40-60%-kal, de volt, amikor 100%-kal többet adtak a minőségi, magas minőségű búzáért. Tehát van ilyen perspektíva a magas minőségű termékekben. A matek nálunk a realitások miatt nem mindig jön ki, de hogyha a keleti bővítés megvalósul, akkor bizony az a matek nagyon gyorsan föl tud borulni.
Hát értjük, nagyon érdekes ez a dolog, felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez változni fog, egyébként van ezen gondolkodás? Nyugtass meg, tehát ha más nem, egyes gazdák meggondolkodnak ezen, mert azért volt idő felébredni, de vannak olyan ágazatok, amik nem ébredtek fel évtizedeken keresztül, itt van a legendás magyar almatermesztés, nem tudom én hányszor dobtak mentőövet az almatermesztőknek, és még mindig nincsenek meg azok a korszerű ültetvények, amelyekhez egyébként remek adottságaink lennének.
Így van. Vannak nagyon jó szemléletváltozási tapasztalataim. Én azt látom egyébként, hogy van az az 500-550 nagy üzem az országban, akiről már régóta tudunk. Ezekben a körökben nagyon látványos előrelépés van az együttműködésben, a közös gondolkodásban, az új növényi kultúrák kipróbálásában, a vízgazdálkodásban, és még sorolhatnám, a minden tudományos eszköz a rendelkezésre áll ahhoz, hogy alkalmazkodjunk a piaci meg a klimatikus változásokhoz, és igenis elkezdenek szerveződni és együttműködni ezek a több ezer hektáros gazdálkodók, és példát mutatnak a kisebbeknek, és nekik is semmi más dolguk nem lenne, mint ezekhez a tudásközpontokhoz integrálódni, rácsatlakozni ezekre a szervezetekhez, és akkor szépen lehet ezzel együtt menni. Vannak nagyon jó példákat tudnék sorolni a banki gyakorlatomból, hogy milyen komoly szerveződések történnek. Nyilván ennek jó lökést adtak azok a kényszerek, amik akár a szájból, akár a piaci válságokból következtek, de határozottan pozitívan szeretném zárni a gondolatot, tehát vannak ilyen szerveződések, és nyilván ezek sokkal nagyobb területeket fognak integrálni a jövőben.
Legyen így! Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, jó munkát kívánunk!
Viszont kívánom!
Szervusz! Az elmúlt percekben Fórián Zoltánnal, az Erste Agrárközpontjának vezető agrárszakértőjével beszélgettünk kicsit annak kapcsán, hogy valószínűleg át fog alakulni az agrártámogatási rendszer, és hogy ez milyen kényszerhelyzetbe hozza az agráriumból élőket.